Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Remény hangjai következő adásába, amiről ma beszélgetni fogunk a nőnaphoz közeledve, a nők szerepe szolgálata a gyülekezetben. Három beszélgető társam, Pálmai né Edit néni a Szadai gyülekezetből, Bacsó né Bandor Barbi és Baranyi Ivett, aki a fiatalok felé szolgál. Amikor én még ifjúsági konferenciákra jártam, és hallottam, hogy női konferenciát tartanak, akkor nem értettem, hogy miért kell külön női konferenciát tartani, hát örülnének, hogy végre megtalálták a társukat, most miért kell megint külön menni. Próbáljuk meg megválaszolni ezt a kérdést, hogy szükség van-e külön női alkalmakra, női szolgálatokra, női összejövetelekre, és ha igen, akkor miért? Kezdjük Edit nénivel, mint rangidőssel.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és kíváncsiak vagytok, hogy mit gondol egy idősödő asszony. Azt gondolom, hogy nagy szükség van erre, és hát abból is adódik, hogy mi nagyon szeretünk beszélgetni, jobban megnyílunk egymás előtt, a férfiak nem annyira. Én azt gondolom, hogy nekik is jó lenne, hogyha lenne ilyen körük, úgyhogy nagyon jó, hogy működnek női körök, konferenciák. Ennyi.
Én kifejezetten azok közé tartoztam, akik azt vallották, hogy tök fölösleges, meg minek az, meg nem már van elég dolgom, még járjak konferenciákra is, meg csendes napokra, meg hasonlókra. Aztán átmentem egy olyan életszakaszon, amikor azt éreztem, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit mások szemszögéből is látnám az adott témát, az adott élethelyzetet. Jó lenne belelátni abba, hogy más anyukák hogyan vélekednek, vagy hogyan látják a dolgokat, és egyre jobban úgy éreztem, hogy szükség van ezekre a közösségekre. És azért is, amit Edit néni is mondott, hogy mi nők szeretünk beszélgetni, és nem várhatjuk el, hogy a férjünk teljes mértékben ott legyen, és állandóan meghallgassa a problémáinkat, az érzéseinket, a mindenféle gondjainkat, bajainkat, és kell, hogy legyen barátnő. És azért ma már, hogy felnőttként nem úgy barátkozunk, hogy oda megyünk valaki, és azt mondjuk neki, hogy akkor holnaptól mi legjobb barátnők vagyunk, hanem kellenek azok a közösségek, ahol meg tudjuk ismerni az embereket, és tudunk kapcsolódni egymáshoz. Mert ugye az ige is azt mondja a példabeszédekben, hogy jobban boldogul kettő, mint egy, és hogy az egyik felsegíti a másikat, hogyha elesik. És ez szerintem a női szolgálatnál is, és ezeknél a konferenciáknál is igaz, hogy tudunk egymás hite által épülni, és tudunk közvetetten tapasztalatokat szerezni.
Egy kicsit én is ahhoz tudnék kapcsolódni, amit Barbie az elején mondott, hogy hát, hogy feleslegesnek tartotta. Én fiatalként is azt éreztem, és kicsit szkeptikus is voltam, hogy jaj, unalmas, és hogy mit lehet ott kezdeni, és hogy csak imádkozunk, és nincs semmi olyan. És nyilván akkor még a hitemnek abban a fázisában nem tartottam olyan nagy értéknek azt, hogy így összejárjanak a nők, vagy akár vegyesen is, de ma már ugye teljesen másképp látom azért én is ezt a területet. Talán azért is lehet fontos, mert annyira különbözőek vagyunk tényleg nők, férfiak. Olvastam egy cikket, hogy amíg a férfiaknak mondjuk nagyon jó a térlátása általában, addig a nők inkább az irányokat jegyzik meg, vagy hogy milyen üzlet volt azon az utcán, ahol jártak korábban. Vagy amíg a fiúk vagy a férfiak a mondatnak a lényegére fókuszálnak, vagy azt fogják meg, addig a nők inkább az érzelmi vonulatát, vagy a hanglejtésre figyelnek. Akár így a gyülekezetben is meg tud jelenni ez a különbség, és ezért nagyon fontos, hogy ott legyünk szerintem.
Már Gungor valami hasonlót mond, mint amit te is elmondtál itt, Barbie. Szeretnék egy idézetet felolvasni a könyvéből. Az érzelmileg elszigetelt nők megpróbálják elérni, hogy valamennyi szükségletüket a férjük töltse be, pedig egyetlen férfi sem volt soha arra szánva, hogy egy nő érzelmi szükségleteit mind betöltse. Ezért teljes mértékben elengedhetetlen, hogy minden házaspár alakítson ki megbízható kapcsolatokat a házasságán kívül. A nők pedig leljenek jó barátnőkre, akik be tudják tölteni azt az űrt, amelyet valamikor az anyjuk, lánytestvéreik és gyerekkori barátnőik töltöttek be. Sajnos sok nőnek nem olyan könnyű barátokat szereznie, mint a férfiaknak. Fogunk beszélni arról nem sokára, hogy itt a különböző korosztályoknál ez hogy jelenik meg, de egy kicsit beszélgessünk általánosságban arról, hogy tud segíteni a gyülekezeti közösség, ezen belül a női szolgálatok abba, hogy ne legyenek ennyire magányosak a nők. Edit néni.
Hát ez egy nehéz téma, mert Tehát az a típusú nő, aki nagyon befelé él, azt nagyon nehéz behozni egy közösségben. A szadai gyülekezetben azt láttam, hogy évtizedek múlva is ugyanúgy magányosan, de nem érzi magát magányosnak. Tehát ez egy sajátos helyzet. Én azt gondolom, hogy azért, aki közösségre vágyik, vagy barátnőre, azok megtalálják a helyüket, hiszen van, ami összeköt bennünket, az isteni szeretet, és így a gátak talán könnyebben leomolnak. Persze van, akiket kicsit jobban kell noszogatni, hívogatni, de a jó programokkal, odafigyeléssel azért össze lehet hozni a nőket.
De nem az a gondolat motoszkál, hogy vajon miből fakadhat a magány, hogy éppen van most egy krízis vagy hitkrízis az életében az adott hölgynek vagy nőnek, mi a háttérben lévő ok, mert hogyha ezt meg tudjuk találni, akkor talán könnyebben tudunk nőként segíteni vagy kapcsolódni, és akkor ő is értékesnek tudja újraérezni magát így közösségen belül, és ez szerintem kulcsfontosságú.
Egy kicsit úgy érzem, hogy amikor a gyerekek megszületnek, és a nő otthon marad, ugye értelemszerűen, ahogy Edith néni is mondta, személyiségfüggő is. De egy extrovertált személyiség is tud befelé fordulni, miután a gyerekek megszülettek. Annyira a családra, annyira a gyerekekre összpontosít, hogy a saját kapcsolatait elhanyagolja, és ebből adódóan jöhet egy magány. És általában én azt figyeltem meg, hogy azoknál az anyukáknál, akik visszakerülnek a munkaerőpiacra, nagyon nehezen találják meg a helyüket. A munkahelyükön, a gyülekezetben nem tudják, hogy mihez kezdjenek önmagukkal. És úgy gondolom, hogy a gyülekezetünknek szerepe van abban, hogy segítse őket ebben. És a házi csoportok nagyon jó kapcsolódási pontok, ahol barátokat, akár családi barátokat lehet szerezni. A baba-mama kör. Szerintem fantasztikus, hogy nálunk ez működik. Tényleg barátságok tudnak kialakulni. Illetve még ugye, ami a női programokat illeti, ott is lehet kapcsolódni. Szerintem fontos, és ugyanígy, hogyha valaki elszigeteltnek érzi magát, vagy úgy érzi, hogy elakadási pontja van, én idehoznám a lelki gondozói csapatot is. Mert lehet, hogy nem feltétlenül lelki gondozásra van szüksége, hanem egy kis noszogatásra, egy kis coachingra. És ugyanígy a lelki gondozói csapat tud abban segíteni, hogy egy kicsit más szemszögből lássuk a helyzetét, és segítsünk túllépni. És ezért is fontos a gyülekezeti közösség, és az, hogy részt vegyünk benne.
Nagyon jó, amit így általánosságban elmondtatok. Beszéljünk egy kicsit így a kor szerinti eloszlásról is. Ugye az IFIN belül a lányok felé ívette, vagy az, aki szolgálsz, és aki egy kicsit így terelgeted őket. Hogy lehet őket jól megközelíteni és jól segíteni éppen kibontakozó nőiességükben, hogy megtalálják a szolgálatukat, esetleg a munkahely vagy tehát pályaválasztással kapcsolatban?
Hát ez egy nehéz terület, főleg szerintem talán a mostani generációban, bár lehet, hogy elfogult vagyok a sajátommal kapcsolatban. Én annak idején nagyon jól és könnyen tudtam kapcsolódni a tőlem idősebbekhez. Mi most azt a stratégiát követjük az IFI vezetői csapattal, mert hogy azért nem egyedül vagyok ebben a szolgálatban, hogy megpróbáltunk kortárs segítőket is bevonni, tehát hogy aki egyébként jár IFI-re is, de terhelhető, és már a hitben erősebb, őket elkezdtük így bevonni, és így egy kicsit mi is jobban meg tudjuk érteni, hogy konkrétan az ő élethelyzetük most hol tart, és hogyan tudunk olyan témákat hozni, ami tényleg érdekli őket. Tehát próbálunk nagyon figyelni arra, hogy tényleg olyan specifikus témákat hozzunk, ami számukra érdekes lehet, vagy éppen aktuális. Meg nyilván figyeljük azért a napi helyzeteket is, szóval így tényleg próbálunk nagyon napra készek lenni. Ez az egyik ilyen dolog. A másik az szerintem, hogy nem csak csoportosan foglalkozunk, most nem csak a lányokról, hanem az ifiről is, hogyha beszélünk, de ez a lányokra is igaz, hogy nem csak csoportosan, hanem egyéni beszélgetéseink is vannak, akár úgy is, hogy Barni is ott van, de úgy is, hogy lányok, Bernivel szoktunk még így az ifi vezetői csapatból lányokat megkeresni, és akkor beszélgetünk velük egy kicsit, tehát így próbálunk tényleg az egyéni, személyes, tehát hogy a saját személyüket megfogva, hogy ők milyen típusú emberek, tehát hogy próbálunk erre figyelemmel lenni, hogy ő tényleg egy nyitottabb ember, aki szívesen megosztja egyébként azt a helyzetet, amiben van, vagy zárkózottabb, és akkor kicsit, minthogyha a saját kérdéseinket vetítenénk ki, és úgy beszélgetünk velük, tehát így mi is keresjük az utat igazából. Szerintem nincs egyetlen jó megoldás, hogy hogyan lehet jól segíteni most a lányokat.
Úgy tudom, hogy szoktak lenni külön, tehát évente egyszer legalább, hogy külön lányos.
Több is, igen, most a mostani terveink azok ilyen negyed évente legalább egy alkalom, de régebben egy picit ritkább volt. Igen, ott nagyon próbálunk azokra a lányos témákra fókuszálni, amit igazán a lányok csak egymás között tudnak megbeszélni, és ott olyan témák is előkerülnek, amiről sokszor azt vesszük észre, hogy talán akkor beszélnek nyíltan először ezek a lányok, vagy azért, mert nem tudnak megnyílni otthon, mert épp olyan a családi helyzetük, vagy azért, mert még saját maguk sem gondolkodtak úgy igazán mélyen ezeken a területeken, vagy azért, mert még a korosztályuk egyébként nem feltétlenül indokolná, hogy erről beszéljenek, de mivel a mostani kultúra viszont meg indokolja, ezért igenis azt gondoljuk, hogy fontos, hogy ezekről a témákról ne csak az iskolából vagy külsős emberektől halljanak, hanem értéket képviselve halljanak. Úgyhogy ilyenkor azt szokott lenni a kulcsmondatunk, hogy nincsenek tabuk, tehát direkt olyan témákat hozunk, hogy tudjunk intim, meg mély témákat megbeszélni.
És meg tudnak nyílni, tehát tényleg őszintén ki lehet beszélni ezeket a témákat?
Hát nyilván ez a témától is függ, meg azért úgy építjük fel az alkalmat, tehát azért mindig szokott lenni egy kis jégtörőjáték, egy kis felvezetés. Megosztunk mi magunk is olyan élettörténetet, amiből megtapasztalják azt, hogy egyrészt nem szégyen az, hogy feljönnek ezek a témák, vagy bármi ilyesmi, és ezzel nyilván utat nyitunk annak, hogy ők is merjenek megnyílni, illetve azért szoktak lenni alapszabályok, például, hogyha ott vagyunk, és valami elhangzik, az nem mehet mondjuk csoporton kívülre, vagy hogyha van olyan téma, ami egyébként a szülőket is érinti, akkor megbeszéljük az adott egyénnel, hogy szeretné-e, hogy akár közösen a szülővel leüljünk és átbeszéljük ezt a témát, vagy most még ott tart ez a fázis benne, hogy nem szeretné, de nyilván mi, mint lelki gondozók azért ezt bölcsen kell tudjuk kezelni, tehát hogyha olyan veszélyhelyzet van, vagy ilyesmi, akkor nyilván a titoktartás megőrzése mellett, de azért figyelemmel kell legyünk a téma mélységére is. Igen, ki lehet beszélni ezeket a témákat, meg jól át lehet beszélni.
Köszönöm. Barbie, tavalyi évtől indultak a női reggelik minden hónap harmadik szombatján, és nemrég ért véget egy női önismereti kurzus, aminek az egyik fele hozzád volt köthető, te vezetted ezeket az alkalmakat. Mesélj erről egy kicsit nekünk, hogy mik a tapasztalataid.
A női reggelik, bevallom őszintén, hogy nagyon önző módon indultak. Voltam egy nemzetközi alkalmon, ahol engem kértek fel a hálaadásról beszélni, és azt vettem észre, hogy nagyon jó a közösség, és hogy nagyon jó volt, és borzasztóan jól éreztem ott magam, és akkor azt mondtam, hogy ilyen nekünk is kell. És azért kezdődött el ez az egész női reggeli. Már egyáltalán nem úgy megy, ahogy az elején elképzeltem, hogy dicsőítés, tanítás, és akkor úgy, hanem beszélgetünk, hozok egy témát, és beszélgetünk a témáról. És én személy szerint nagyon szeretem ezeket az alkalmakat. Ugye úgy is szokta, úgy van írva az eseményhez, hogy épüljünk egymás hite által, és valóban ez van. Hozok, most legutóbb például azt a témát hoztam, hogy milyen felelősségei vannak egy keresztény feleségnek így a házasság hetére visszacsatolva, és annyira értékes gondolatokat osztottak meg, és annyira hálás vagyok azért, hogy megmernek nyílni a feleségek, az asszonyok, akik ott vannak. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni, általában legalább 10 mindig vagyunk, és mindenki hozza a kis finomságait, és akkor ott amellett beszélgetünk, és én tényleg mérhetetlenül hálás vagyok azért, hogy mindenki őszintén megmer szólalni, hozzászólnak a témákhoz, és tényleg azon, hogy egymás hite által épülünk. Úgyhogy én csak ajánlani tudom a női reggeliket. Az önismereti kurzus, ott pedig én úgy gondolom, hogy azért van erre szükség, mert ahogy már említettem, vannak krízispontok a nők életében. És sokszor felmerül az a kérdés, hogy ki vagyok én. Pláne miután visszamennek a gyerekek, vagy miután nyugdíjba megy az ember, vagy hogyha esetleg a munkahelyén van elakadása. Ki vagyok én? És akkor ezek az önismereti kurzusok abban segítenek, hogy valamilyen módon megtaláljuk azt, hogy Isten mire hívott el minket. És hogyha tényleg lelkiismeretesen végigveszi az ember ezeket a kis feladatokat, amik a kurzus során vannak, akkor fel tudja ismerni az ajándékait, fel tudja ismerni az elhívását, és utána el tud kezdeni dolgozni azon, hogy az aszerint az elhívás szerint szolgáljon és dolgozzon, amire Isten őt elhívta. Én a kurzusnál is elmondtam a csapatnak, akiknek én tartottam, hogy maga a kurzus 3-4 hónap, de ott megfogalmazunk egy célt, megfogalmazzuk az elhívást, de lehet, hogy akár 1 vagy 2 év is eltelik, mire valóban rá tud lépni az ember arra az útra, és ez nem baj. Viszont ott van egy mankó, amit elő tudunk venni. És szerintem nagyon fontos, hogy bátran elővegyük, és megnézzük azt, hogy mire is hívott el engem Isten. És én szoktam mondani, hogy teljesen más ember voltam 5-10 évvel ezelőtt, és megint más ember vagyok most így majdnem 37 évesen. És más az, ami engem érdekelt, és más hogyan tudtam szolgálni az Istent is, mint ahogyan most 3 nagyobb gyerek mellett tudom szolgálni. És ezért is érdemes elővenni, és elgondolkodni azon, hogy mi az, amire elhívott engem az Úr.
Szoktál-e visszajelzéseket kapni ezekről az alkalmakról, hogy élik meg ezek a nők, akár a női kurzust, akár a női reggeliket?
Hála Istennek, a női reggeliről eddig csak pozitív visszajelzés volt. Lehet, hogy azért, mert a negatívumot eddig nem mondta senki, de akik eljöttek, mindenki azt mondta, hogy nagyon jól érzik magukat, és hogyha kihagynak 1-2 alkalmat, akkor hiányzik nekik, és van, aki már előre beírta a naptárba, hogy biztos, hogy ne hagyjak, és vannak is rendszeres tagok, akik minden egyes szombaton hűségesen ott vannak, és hogyha nem tudnak jönni, akkor előtte írnak nekem egy üzenetet, hogy most nem leszek. Csak pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy mennyire jó egy kicsit kiszakadni otthonról, mennyire jó közösségben lenni, beszélgetni. Ugye az igei rész előtt mindig van egy ilyen kis kötetlenebb beszélgetés, és tényleg ez is azt segíti elő, hogy kapcsolódjunk, hogy megismerjük a másikat, hogy rájöjjünk arra, hogy nem egyedül vagyok abban a helyzetben, amiben vagyok, hanem mások is lehetnek abban a helyzetben. Úgyhogy így a női reggeliről tényleg pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az értékes nő egy kicsit vegyesebb már. Itt attól is függ szerintem, hogy ki mennyire vette komolyan a kurzust, mennyire gyorsan haladtunk át a témákon. A másik csoport, ők sokkal lassabban dolgozták fel a témákat, több idejük volt elmélkedni, míg az én csapatom sokkal gyorsabban átmentünk rajta. Ezen változtatni fogunk. Tehát mindenképp, hogyha kapunk egy ilyen visszajelzést, azt mindenképp épülésre használjuk. Úgyhogy például ezen változtatni fogunk, hogy a következő kurzust jobban elhúzzuk, és akár egy feladatra, egy leckére, akár 2 alkalmat is szánunk, hogy több idő legyen elmerülni benne.
Én abban az élethelyzetben vagyok, amikor a gyerekeink kirepültek, és ez egy új helyzet elé állít, mint nőt is, és új kihívások elé. Edith néni, te már megtapasztaltad ezt. Mesélnél arról nekünk, hogy mert hogy kevés nőt látunk magunk előtt példaként, és nagyon fontosnak tartom, hogy legyen kire nézni, hogy tudjuk kicsit idősebben is megtalálni a helyünket a gyülekezetben, a szolgálatban.
Azt gondolom, hogy egyáltalán nyugdíjba menni, az egy valóban krízis helyzet, még ha készül is rá az ember, de a gyülekezetben nyugdíjba menni, az egy még nehezebb dolog. Tehát duplán érintett engem is. Most lehet, hogy eltértem egy picit a témától. Azt gondolom, hogy minket, nőket, ezek a változások sokkal jobban megviselnek, és hát kicsi gyülekezetben nincs is olyan támasztó közösség, aki hasonlóan éli meg, úgyhogy ezt jóformán az ember a férjére terheli rá. Nehéz hirtelen abba látni magamat, hogy nincs rám szükség. Akkor is, hogyha szép volt, meg elég volt a hivatásból, akkor is hirtelen ott van 2 útszakasz között, aztán akkor a gyerekek, mikor kirepültek, azt mondja, mert hát az is egy újabb krízishelyzet, illetve az volt előbb. Még az a jó, amikor az embernek 3 gyermeke van, és ez különböző időpontokban történik meg. Igazából az volt a jobb, akik időbe kirepültek. Amikor egy korosabb gyermekünk lakott velünk, az egy nehezebb időszak volt.
ugye azt megélni, hogy ő fölnő, mindenképpen elindul egy másik életszakaszban, és én hogy kezeljem akkor az én gyermekemet. Hogy is lehet erre készülni? Nem tudom. Csak beleélni magamat az ő helyzetébe. Azt gondolom, hogy az segít, és akkor ugye mindegyik gyermekünk másképp élte meg az elszakadást, és az is egy különlegesség. Jó dolog, hogy az ember az Úrral jár, és onnan kap megerősítést, meg a női körök, ugye, amikor az ember ott hall ilyenekről, hogy ez nem egyedi eset, és igazából az is egy átmeneti állapot, és újra visszatalálnak a gyerekeink, azt látom. Az elején hagyni kell őket, igen, hogy szárnyaljanak, és éljék a maguk életét, és utána aztán meg lesz a gyümölcse, hogyha elengedtük őket.
A gyülekezetben milyen szerepet tudunk betölteni már így kicsit nem annyira régebb óta fiatalon?
Köszönöm szépen, nyugodtan mondhatod, hogy az idős nők, ezt így magamban is le kellett rendezni. Hát azt mondja a szakirodalom, hogy 65 évtől idős az ember. Ez így van. Aztán, amikor eljöttünk nyugdíjba, akkor pedig megkaptuk a munkahelyen is, hogy innentől az aktánk bekerül valahova az irattárba, és annyi volt az én egész munkásságom. Igen, azért azt gondolom, hogy a gyülekezetben nem változik meg az embernek a helye, inkább a saját belső vívódásaim, azok nehezítik meg aztán a gyülekezetbe való munkálkodást. Az egy nehéz időszak volt, amikor nemzedékváltás volt a gyülekezetben, tehát amikor a saját gyerekeink is felnőttek, és akkor azt láttuk, hogy ők valahogy másképp szeretnék megélni az együttléteket is. Tehát ott kellett nagyon tudatosan áttengedni kisebb dolgokat, hogy milyen énekeket válasszunk, hogy esetleg egy-egy helyiséget hogy rendezzünk be, de tehát azt gondolom, hogy áttívelő feladatai vannak a tőzsgyökeres gyülekezeti tagnak, 50 éve vagyok tagja a gyülekezetnek, és akkor negyedik generáció már a gyülekezetben, tehát igazából nekem a gyülekezet az a család. Tehát azt tudnám tanácsolni, hogy tehát amikor nagy változások vannak az életünkben, akkor legyünk türelmesek, hogy az Úr viszi ezt a dolgot, meg ő már ezt meg is tervezte, és felőlem is jót tervezett, csak valami másféle dolgot. Ilyen csendes, békés átmeneteket kívánok mindenkinek, ami nekem nem ment.
Nem tudom, így legfiatalabbként rácsatlakozhatok egy kicsit, de hogy én például nagyon szeretem azt az idősebbekben megfigyelni, ami ilyen örökérték szerintem, és talán nekünk, meg aki még tőlem is fiatalabb, és már nagyon így a digitális kultúrába született, nehéz szerintem azt jól csinálni, ami nem az online térben történik, és ebben a tőlünk idősebbek nagyon sokszor sokkal erősebbek, és gondolok itt például a kapcsolatépítésre, vagy a konfliktus kezelésre, amikor szemtől szembe kell beszélgetni, vagy elmondani az érvünket a másiknak, és én például ezt nagyon szeretem nézni, hogy az idősebbek ezt hogyan csinálják, vagy hogyan élik meg, de nagyon sok más olyan örökérték van, amit pont abból fakadóan, hogy azért már régebb óta itt vannak a világon, és nagyon sok élményen, tapasztalaton mentek túl, vagy éltek meg, ezért mindenképpen nagyon sok olyan dolog van, amit így tőlük tudunk eltanulni, és van is ez a mondás, hogy az okos ember más hibájából tanult, tehát hogy nem csak a hibákat lehet megfigyelni, na én ezt biztos nem akarom így csinálni, hanem azért nagyon sok olyan érték is van, amire meg azt mondhatjuk, hogy igen, ezt én is így akarom csinálni. Úgyhogy én ezt is nagyon szeretem.
Én meg nagyon köszönöm az őszinteséget, mert azért valljuk be őszintén, a keresztény életünk nem mindig napsütés, és szerintem fontos, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról is, hiszen ez egy több generációs gyülekezet, és jó az őszinteséget látni, mert hiszen tanulunk a saját hibáinkból is, és abból is, hogy hogy élik meg az idősebbek a helyük keresését, mondjuk egy ilyen fiatal gyülekezetben is akár, mint a Veresegyházi. Még valamit elmondani, hogy ne maradjon bennetek semmi.
Bennem egy fél mondat volt csak, hogy azt hiszem az volt az első kérdés, amit így az interjú tervbe küldte, hogy szükség van-e a nőkre, és hogy lehet, hogyha egy fiút is beültettünk volna a beszélgetési körbe, akkor ők még pontosabban, vagy még jobban meg tudták volna azt fogalmazni, hogy egyébként mit jelent az nekik, amikor nőként, támogatóként ott vagyunk mellettük. És bennem igazából három jellemvonás vagy érték erősödött meg azzal kapcsolatban, hogy a női szolgálatokban mi lehet nagyon fontos, és az alázat szerint a tekintély elismerése, és nem is tudom, mi volt talán a harmadik. Hát igen, az, hogy megtaláljuk a saját ajándékunkat, és ne túl akarjuk nőni a másikat, és ez legyen akár férfi vagy nő, hanem így tényleg a helyünkön lenni.
Barbi, van-e még valami, amit fontosnak tartasz elmondani?
Igazság szerint, ami szerintem így fontos megemlíteni, hogy nagyon fontos itt a gyülekezeten belül a különböző generációk, és az, hogy a generációkból legyenek szolgálók, azért, hogy fel tudjunk egymásra nézni, azért, hogyha szükségünk van mentorálásra, segítségre, akkor legyen kihez fordulni. Ma a női identitás borzasztóan támadva van, és nem csak a tizenéves lányok identitása van támadva, hanem akár a 30-40-50 éves nők identitása is támadva van. És hogyha egészséges gyülekezeti családban élünk, és itt a nagy gyülekezetre gondolok, akkor megláthatjuk azt, hogy milyen a nő, és milyen a keresztény nő, és ez borzasztóan fontos. Ahogy mondtam, én nem nagyon szerettem ezeket a női alkalmakat, de egyre inkább azt érzem, hogy szükség van rájuk, mert így tudom én is megélni azt, hogy milyen keresztény nőnek lenni, és így látok példákat arra, hogy milyen keresztény nőnek lenni. És ugyanígy az IFI-ben nagyon hálás vagyok Ivették szolgálataiért, azokért az IFI-s alkalmakért, amikor a lányok nyugodtan, nyíltan beszélgethetnek, mert ott tudnak egymáshoz csatlakozni, és biblikusan megbeszélni azt, hogy milyen lánynak lenni.
Van-e valami, amit még Edith néni szeretnél elmondani?
Nem tudom, a fiatal beszélgető társaim, hogy élik meg, vagy érték meg a engedelmesség a férjeknek. Hát ez nekem még mindig problémát jelent, és én sokat tanulok a fiataloktól ebben a témában, saját lányaimtól is, hogy nekik olyan természetes az, hogy a férjeiké az utolsó szó, de nagyon örülök neki, ahol ez jól működik, és alázatban.
Biztos mindannyiunknak azért meg kell ezzel harcolni.
Megám.
Igen.
De azt gondolom, hogy ez is egy út, amin járunk, és tanulunk, és ameddig itt a Földön élünk, addig tanuljuk ezt a dolgot. Nagyon-nagyon köszönöm mind a hármatoknak, hogy eljöttetek és beszélgethettünk, és minden nőtársunkat nagyon nagy szeretettel köszöntünk így a nőnap tájékán, és hogyha eddig nem csatlakoztatok a korosztályotoknak, nyilván az idősebbek ne az IFI-be menjenek, de
jönnek oda is.
De mindenkit szeretettel várunk a női reggeliken, illetve ha jól tudom, lesz női csendes nap
idén. Április 20-án lesz megint egésznapos női alkalmunk, úgyhogy várjuk oda is szeretettel mindenkit, érdeklődőt, barátokat, ismerősöket, minden hölgyet.
Tehát nem kell magányosnak lennünk, itt vagyunk egymásnak, és segítünk egymásnak. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem.